Ennek a vasárnapnak az igéje, amitről beszélnünk kell, a Máté Evangélium 21. részében található, a 28. verstől olvasom Isten igéjét. Jézus kérdezi, de mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, megyek uram, de nem ment el. Ki teljesítette kettő közül az apa akaratát? Az első felelték. Jézus erre azt mondta nekik, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Ugyanaz az érzésünk van, mint sokszor, hogy kimetszettek a liturgiai rend, kimetszett egy ige szakaszt, ami, hát hogy is álljunk? Ott támad a kérdés, ott születik meg a kérdés bennünk, hogy hogy is viszonyuljunk ehhez az ige szakaszhoz, és különösképpen mi közel van remisszére vasárnaphoz, az irgalom vasárnapjához. Mert ez az ige szakasz nagyon áttételesen beszél Isten irgalmáról, illetve Isten irgalmának csak egy kicsi szeletét látjuk meg, ha csak ezt az ige szakaszt nézzük meg, hogy, és ezzel az ige szakasszal kapcsolatban tesszük fel a kérdést, hogy mit is mond ez el Isten irgalmáról. Akkor jutunk közelebb megint csak a szöveghez, ha megnézzük, hogy mi áll ezelőtt, és mi áll ezután. Belehelyezzük a Máté Evangélium 21. részének a szöveg összefüggéseibe. A virágvasárnap történetével kezdődik a Máté Evangélium 21. rész, és itt a liturgiai szöveg egy kicsit megelőzi a bőjti vasárnapoknak a menetét. Jézus bevonul Jeruzsálembe. A történetet ismerjük, pálmaágak, hallelujázás, éjenző tömeg, és a népvezetőinek, a főpapoknak, a farizeusoknak és az írástudóknak az egyre mogorvább tekintete kíséri ezt a történetet. Aztán elmegy a templomba, amit megtisztít. Fölborítja a galambárusoknak és pénzváltóknak az asztalait, ostort von. Nem érik ez a szelid Jézus képhez. És azt mondja, hogy az én atyám házát kalmárság házává tettétek. Vakok és sántákat gyógyít, Máté Evangélium tanúsága szerint, és direkt úgy, hogy az ellenségei is lássák. Hiszen ekkora már megsűrűsödik a levegő Jézus körül. Amikor felmegy Jeruzsálembe, akkor már tudja, hogy egy ellenséges, nem csak ellenséges légkörbe, hanem ellenséges közegbe megy, hiszen a tanítványainak beszél már a haláláról és a szenvedéséről. Azt lehetne kérdezni, hogy direkt provokál? Nem oltja a feszültséget, hanem szinte fokozza azt. Az éjszakát Betániában tölti, ugye ott lakik Márta, Mária, Lázár, a barátai. Lukács evangéliuma hívja őket így. De másnap reggel már újra Jeruzsálembe indul, útközben ezen az úton van a megszáradt fügefa története, egyetlen egy szavára egy fügefa elszárad, majd tanít a templomba nyilvánosan. Ekkor mennek hozzá a főpapok és az írástudók, és megkérdezik őt, hogy milyen hatalomnál fogva cselekszed ezt. Van-e legitimációd erre? Ma talán így kérdeznék ezt. Ki adta neked ezt a hatalmat? Közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt van ez a történet. A kérdés jó. A kérdés az lényegi. Mert az, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, az egy nagyon komoly kérdés. Az arra való válasz, az sok mindent eldönt. De ott mocorog bennünk a mélyebb kérdés, vagy a kisördök, hogy de őszinte is ez a kérdés? Tényleg tudni akarták a választ? Vagy valamit ki akartak provokálni Jézusból, hogy ezt a válaszát ellene fordíthassák? A helyzet kiélezett. Vagy az ő, nekik a népre gyakorolt hatásuk marad meg, vagy az egyre népszerűbb Jézusnak a népre gyakorolt hatása és befolyása marad meg. Itt hatalom ellenében. Erre megy ki a kérdés tulajdonképpen. A helyzet nagyon kiélezett. És a helyzet felismerésük jó. Hogy itt a kettőjük közül csak a hatalom gyakorlásának, vagy a hatalom formájának egyik formája maradhat meg. És a kérdésükkel lényegileg sarokba akarják szorítani Jézust. Engem úgy tanítottak még, hogy kérdésre nem válaszolunk kérdéssel. Ezt úgy édesapám gyakran mondta, hogy kislányom, kérdéssel nem válaszolunk kérdéssel. De a zsidó kultúrában a vita kultúra egyik része volt, és ma is az, hogy egy jó kérdésre, egy még jobb kérdéssel válaszolunk lényegileg. És itt Jézus ezt teszi, mint egy rabbinikus módon, hogy erre a jó és legitim kérdésre, de őszintétlen kérdésre, egy másik kérdéssel válaszol. Megkérdezi tőlük, hogy azt mondja nekik, hogy válaszolok, ha ti is válaszoltok egy kérdésemre, honnan van keresztelő János hatalma? Istentől vagy emberektől? Visszájára fordíti a kérdést, és igazából a kérdésben lévő, az ő kérdésükben lévő álságosságot ellenük fordítja. Azt a csel, amit ellene irányítottak, azt visszafordítja feléjük, mert el is kezdődik egy ilyen tanakodás, hogy ha azt mondjuk, hogy Istentől, akkor megkérdezi tőlünk, hogy de miért nem hittetek neki? Ha azt mondjuk, hogy emberektől, akkor megint csak a nép, akit meg akarunk a hatalmunkban, a befolyásunkban tartani, fordul ellenünk, mert Istentől való prófétának tartották. Azt is érzékelik, hogy ha állást foglalnak keresztelő János dolgában, akkor lényegileg már állást foglaltak Jézus dolgában és Jézus kérdésében is. És amikor én készültem, akkor arra gondoltam, hogy na, itt az irgalom. Ez egy rejtett irgalom, amit Jézus kérdésében megnyilvánul, amikor az embernek lényegi kérdésekre kell őszintén válaszolnia. Az is Isten irgalma. Ez egy nem könnyű irgalom. Nemigen szoktuk irgalomként érzékelni. De minden jó, ami az életünkben fejlődést, érlelődést hozott, az általában egy ilyen csak magunkban, vagy hangosan is feltett kérdésből származik. Hol állok? Merre tartok? Mi az életem célja? Mit akarok igazán? Amikor az ember a lényegére redukálódik le egy-egy történés, vagy egy-egy kérdés kapcsán. Persze taktikáznak, amit az előbb mondtam, ha ezt mondjuk, arra ezt fogja mondani, ha azt mondjuk, akkor azt fogja mondani. Vannak kérdések, életkérdések, aminek a megválaszolását el lehet halasztani. Ugyanakkor nem lehet kikerülni. Mert az események, az életünk, a sorsunk újra és újra felteszi ezt. Biztos, hogy nem csak az én tapasztalatom az, hogy érdekes módon sokszor jutunk ugyanolyan szituációba. Kikerülök az egyikből, és azt gondolom, hogy jaj, de jó, megúsztam, és eltelik egy-két év, és más szereplőkkel, más helyszínen, de lényegileg ugyanaz a kérdés tevődik fel. És az ember egy idő után tudja, hogy elhallgattathatom, de fel fog tevődni mindaddig, ameddig tisztességes választ nem adok rám. Néha nagyon messzire kerültem én, nem csak fizikailag, helyileg, hanem belsőleg is mindazoktól, akikkel én a fiatalságomban együtt gyakoroltam a hitemet, közös gyülekezetekbe jártunk, vagy akik a misszióban ismertek engem, de érdekes, időről időre megkeresnek néhányan, és jellegzetesen akkor, amikor ilyen ismétlődő, megoldatlan kérdésekkel találkoznak. És ma már tudom, hogy nem szabad megmondani a választ. Ma már arra a kérdésre, amit éppen most valaki nagyon aktuálisan hétről hétre feltesz nekem, hogy mondom, miért történik velem mindig ugyanaz? Csak úgy kérdezem innen, kérdezem onnan, megpróbálom segíteni, hogy ő maga rájöjjön, mert az ilyen nagyon lényegi, egzisztenciális kérdésekre csak belülről tudjuk megadni a választ. Vannak persze bibliai példák. Sámson jutott az eszembe, aki addig járt a filiszteus nők után, érdekes módon Izraelnek ez az elhívott embere mindig filiszteus nőbe szeret bele. Figyeljétek meg a szentírási történetet. Aztán belebotlik Delillába, aki levágja a haját, és megfosztja az erejétől. Rengeteg balladai elemmel van ez a történet leírva és megfűszerezve, de a benne foglalt igazság az örök. El fogsz jutni arra a pontra, ahol nem halogathatod tovább a lényegi kérdése adott válasz, és Sámson megvakulva, egy malomkövet görgetve állatmódjára eljut ehhez a lényegi kérdéshez. Ugye olyan szép ott a Bírán könyvében, hogy és Sámson érezte, hogy a haja újra növekedni kezd. Jön vissza az ereje. És visszatér az élet feladatához. Bele is hal. Ez a Sámson történetének szintén balladai része, de ugye értjük a benne lévő igazságot. Sámson, kellett neked nőről nőre Deliláig jutni? De van is samáriai asszony is, aki kútról kútra, férfire jár délben, amikor senki nem jár a kútra. És ott találkozik egy férfivel. Egy férfivel, aki nagyon más, mint mindenki más, akit eddig ismert, aki olyan, bocsánat, teológiai kérdésekről hajlandó vele, zsidó férfiként vitatkozni, de föltesz neki egy kértől egy nagyon fontos dolgot, hozd ide a férjed. Nem mondja neki, hogy nincs férjed. Hogy az egész teológiai problémád smafú. Hogy ott milyen a szégyened a kérdésed. Amit vel egész eddig rejtegettél, amivel nem tudtál szembenézni. Ugye abban a korban, ha valakinek hat férje volt, és már vagy a hetedik már nem férje, az a társadalomban abszolút kivetett ember volt. És Jézus azt mondja neki, hogy totál mindegy, hogy hol imádkozunk, szebben mondja, mint én. A szégyened a kérdés. Az, amivel magad se nézel szembe. Hol a férjed? Hol a szégyened? Beszéljünk arról. Ezeket a kérdéseket lehet nem megválaszolni. Lehet. Csak éppen nem érdemes. Akik Jézust kérdezik itt, ebben a történetünkben, azok nem válaszolják meg. Nem tudják, nem akarják, nem akarnak a lényegig eljutni, vagy egyszerűen csak eszük ágában nincs kilépni a komfortzónájukból. Na, és ekkor mondja el Jézus a példázatát a két testvérről. Mint egy mélyebben szembesítve őket arról, azzal, hogy miről is van szó. Mellesleg a két testvérről szóló példázat után jön a gonosz szőlőmunkásokról szóló példázat, ahol aztán már még nyilvánvalóbb a történet. Ez a példázat egyszerű. Van egy apa, aki együtt munkálkodásra hív. Az atya együtt munkálkodásra hív. Munkálkodja szőlőmbe. Mert mi mindnyájan az Isten szőlős kertjébe tevékenykedünk. Úgy születünk. Ez a világ nem a miénk. Ha legyek gonosz, nem is azoké, akik kastélyt kastélyrahoz ragasztanak. Ez a világ Isten szőlős kertje. De nagyon sok benne a gaz. Megmunkálásra való, így vagy úgy. És mindannyiunk, akár egy szalag mellett, akár egy irodába, akár fizikai munkát végezve, akár egy bolti eladóként, ebbe a szőlős kertbe munkálkodunk. Az egyik fiú nyíltan azt mondja, hogy nem megy. Neki más tervei vannak. Íme egy jövőkép nélküli fiatal. Igazán akár a tékozló fiú példázatára is asszociálhatnánk itt. Ő élvezni akarja az életet. Kiélvezni mindazt, amit az élet tud adni. Egyszerűen vagy csak lusta. Minek keljen föl az ágyból, úgy sincs semminek értelme. Aztán később valamiért mégis magától meggondolja magát, és elmegy. A másik fiú jó fiú. Az apja kér valamit tőle, és nem fog nyíltan szembeszállni vele. De neki is megvannak a maga tervei. Itt az a kérdés, hogy melyik fiú volt az őszintébb? Jézus így kérdezi ezt, hogy melyik teljesítette az apa akaratát. És még Jézus az írástudók és farizeusok felé egy rejtett irgalommal közelít, úgy, hogy megpróbálja őket a hamis kérdéseikkel és a valódi kérdéseikkel szembesíteni. Itt az Isten nyilvánvaló irgalmáról kezd el beszélni. Mert azt mondja nekik, hogy Keresztelő János bűnbánatra hívó szavát a paráznanők, a vámszedők, az erőszakos katonák, az itt nincs benne a szövegben, de tudjuk, hogy kik hallgattak oda Keresztelő Jánosra, meghallották. A nem jó fiúk és a nem jó lányok meghallották. Akik nem voltak jók, csak őszinték. Csak amikor Keresztelő János eléjük tartott egy tükröt, abba belenéztek. És azt mondták, hogy inkább megyünk az atya szőlős kertjébe munkálkodni. És kik nem hallották meg Keresztelő János üzenetét? Akik megőrizték a külső jóságukat, úgyhogy nem voltak őszinték. Se magukhoz, se az atyához. Akik itt kérdezik Jézust, azok úgy gondoltak magukra, mint akik felette állnak a népnek. És Jézusnak is, ugye az egész kérdésfeltevésből érződik ez a felülről lefele való kommunikáció. Hatalmuk volt, tisztségük volt, amihez nem jutottak könnyen, ezért rengeteget kellett dolgozni. És ne vitassuk el azt se tőlük, hogy tisztességük volt. Csak mindez elég volt a számukra. Mindezt őrizték, és megvakultak. Megsüketültek arra nézve, hogy az Isten valósága a jelenben megvalósuló cselekvései számára nyitottak legyenek. Másképp kifejezve elveszítették a képességüket az önmagukkal szembeni őszinteségre. Isten őrizzen meg bennünket ettől. Egyszer talán elért hozzánk a nyilvánvaló irgalom. Kezünkbe került a Biblia, vagy gyülekezetbe jártunk, és találkoztunk Isten nyilvánvaló irgalmával. Halleluja! Az ilyen emberekből, belőlünk, lesznek nagyon könnyen azok, akiknek az Isten rejtett irgalmára van szükségük. Akiket újra és újra ki kell mozdítani a komfortzónájukból. Akiket újra és újra, akiknek újra és újra szembesíteni kell a valós kérdésekkel. A helyeden vagy? Azt csinálod, amire Isten elhívott? A jó kérdésekre keresed a választ? Minden rendben van? Ez a kérdés nagyon kényelmetlen. Higgyétek el, én őszintén tudom, hogy nagyon kényelmetlen. Mégis azt gondolom, hogy mindegyikünknek szüksége van Isten nyilvánvaló és rejtett irgalmára is. Álljunk fel és imádkozzunk. Meggazdagodtunk, Urunk, olyan sok minden jó vesz körül bennünket a Te nyilvánvaló irgalmadból. És sok kérdésünk is van, és egyáltalán nem biztos, hogy mindegyik a jó és lényegi kérdés. Segíts bennünket ahhoz eljutni. Annyira szeretném, Uram, ha szép békés éveket adnál még, amikor nem provokálsz engem, és nem provokálsz másokat fájdalmas kérdésekkel. Mégis köszönjük azt az irgalmat, ami újra és újra szembesít bennünket önmagunkkal. Hozzád visz közelebb, a helyünkre rak. Valódibb emberekké tesz bennünket. Áldj meg így mindegyikünket. Amen.